ahol a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikánban a Szent Péter téren tartották az általános kihallgatást, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, beszédének témája a liturgia az egyház misztériumában. 14. Leó pápa több nyelven is összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó medián keresett 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. május 21-e van, csütörtök, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivian lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter és Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Bruce Lee-től származik és így hangzik, soha ne próbálj kijavítani egy buta embert, mert gyűlölni fog érte, ha egy bölcs embert javítasz ki, ő majd megköszöni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd utinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak. Ezután a napverse hangzik el. A tergyőző minden reggeli áldás című versét Szegvári Mennyhért mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Magellán Szent Kristóf és társai életéről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben egy új műtéti technika oktatásáról lesz szó, mellyel a szívelégtelenséggel küzdőkön segíthetnek. Erről kérdezi dr. Kónyi Attilát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika egyetemi docensét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hát, hogyha jól figyeltem, akkor a riasztást maga a szívbe ültetett berendezés adja le, ugye?
Így van. Tehát, hogy ez a készülék folyamatosan figyeli a beteg szívét, ha bármi ritmus zavar, a készülékkel gond, elektródokkal probléma lép fel, akkor mi azt az interneten keresztül egy riasztás formában azonnal látjuk, és így tulajdonképpen azonnal be tudjuk a beteget hívni, vagy ahogy említettem, akár extrém esetben mentőt tudunk küldeni a betegért, hogyha olyan problémát látunk.
Tehát gyakorlatilag a beavatkozástól kezdve ők állandó megfigyelés alatt vannak.
Hát Hát tulajdonképpen igen.
Így is lehet mondani.
Így is lehet mondani, igen. Az ugye annyi gond van, hogy ahogy említettem, mivel nincs finanszírozás háttere, a dolognak nem minden cég tud biztosítani ilyen rendszert nagy számban. Van, amelyik cégnél nagyon-nagyon sok ilyen rendszerünk van, és van olyan cég, akiknek sajnos nincs rá lehetősége, és csak egy-két darabot kapunk belőle. De mi most már jelenleg ilyen 400 fölötti számú beteget figyelünk így interneten keresztül.
Egyébként többször is elvégezhető ez a beavatkozás? Például, hogyha beültetnek egy pacemakert, és annak valami igen. hibája van, vagy valami miatt nem tölti be ja, a hivatását, akkor azt ki lehet cserélni, újra be lehet ültetni. Ez esetben ez hogy működik?
Eleve ezek a készülékek egy idő után le tudnak merülni, tehát ebben azért nagyon jó akkumulátorokkal rendelkeznek, de azért ugye működéstől függően egy olyan 5-8 év alatt azért ezek lemerülnek. Ilyen esetben ugye maga a telepcsere az egy gyors és közából egy egynapos beavatkozás. Abban az esetben, hogyha az elektródokkal, a behelyezett elektródokkal probléma van, és mondjuk az egész rendszert újra kell valami miatt implantálni, az már egy hosszadalmasabb, tehát ez majdnem olyan hosszú, hogy még hosszabb műtét, mint a primér beavatkozás. Hát ilyen előfordul sajnos, hogy akár egy szigetelés sérülés az elektródán, vagy zajérzékelés miatt, vagy egyéb okokból ki kell cserélni, de ez elvileg elvégezhető.
A műtét helyén kívül van-e valami látványos jele annak, hogy egy ilyennel él valaki?
Itt igazából nincs. Tehát kívülről abszolút nem lehet ezt látni a betegen. Az EKG-n lehet látni, tehát hogyha mondjuk egy olyan szakember nézi, aki az EKG értékelésbe jártas, az azért meg tudja állapítani, hogy ez nem egy hagyományos pacemaker, hanem egy speciálisan beültetett pacemaker.
Elhangzott egészségügyi perceinkben egy új műtéti technika oktatásáról volt szó, mellyel a szívelégtelenséggel küzdőkön segíthetnek. Erről kérdezte dr. Kunyi Attilát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika egyetemi docensét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Éves lehettem, de volt már egy nagy szerelmem. Együtt homokoztunk két hetet, az volt csak az élvezet. Később iskolába irattak, s én hódoltam a divatnak. Ott is imádtam a lányokat, bolond, aki válogat. Nincs is jobb a szerelemnél, anélkül csak keseregnél. Nem pótolja az barátom, semmi sem a világon. Lá, 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 lá. Nem csak összeadni tanultam, így egyre szebb lett a múltam. Engem a szerelem nem kerül, sosem ülök tétlenül. Mégsem kongatják a harangot, ha elkezdek egy kalandot. Abba senki se halt még bele, olyan, mint egy halkzene. Nincs is jobb a szerelemnél, anélkül csak keseregnél. Nem pótolja az barátom, semmi sem a világon. Lá, lá. Csak hébe-hóba csalódtam, és boldog voltam valóban. Még elcsókolózom 70-ig, tovább is, ha jól esik. Majd csak akad, aki megérti, hogy meddig férfi a férfi. Mert én nem hiszem, hogy megunnám forogni a lány után. Lá, 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 nincs is jobb a szerelemnél, anélkül csak keseregnél. Nem pótolja az barátom, semmi sem a világon. Nincs is jobb a szerelemnél, anélkül csak keseregnél. Nem pótolja az barátom, semmi sem a világon. Mindenkinek ajánlom.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Szintén az M3-ason Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat a 65-ös és a 69-es kilométer között, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött, az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. Az M30-as autópályán az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik, az M3-as autópálya felé a 42-es és a 40-es kilométer között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és a 41-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél közművezetéket újítanak fel, a belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 23-as főúton Bátony terénye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőhőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábeleket telepítenek, az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés miatt az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarccal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezertek, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Elmegyek, visz a hajnali gyors, majd nézheted, miként törleszt a sors. Hogy bennem a szombat esti láz, ne várj, várj. a hajnali gyors. Majd nézheted, miként törlesz a sors.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Folytatódik a melegedés. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a napos, gomoly felhős időben időnként zápor egy-egy zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél élénk erős lesz, reggelre 17 fokig hűl le a levegő, délután 25 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, régiónkban néhol viharos lesz az északi északkeleti szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk, erős, hajnalban 7 és 15, délután pedig 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk, időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor, szeles marad az idő, az észak-keleti szelet helyenként erős lökések kísérhetik, koranyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő. Pollen jelentés. A pollen terhelés a csapadék és a lehűlés hatására korábban lecsökkent, a fenyőfélék, valamint a perzsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, de helyenként elérheti a magas szintet, míg az eperfaféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőr és virágpora, valamint a legyszerű allergének közül már az úti fű, a lórom, az ernyős virágzatúak és a sásfélék pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Orvos meteorológia, ma sem érkezik front térségünkbe, de folytatódik a melegedés, ami melegfronti tüneteket okozhat. Migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. Emellett sokaknál előfordulhat fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság. A helyenként előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia, ma helyenként előfordulhat zápor, illetve gyenge zivatar, így az érintett tájakon átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők, a záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse.
A
határgyőző, minden reggeli áldás. Isten, ha vagy, irgalmaszton irgalmazz az irgalmatlannak, ki hol, ha van, le, rárohanva, torpanj meg előtte. Szörnyet ne halljon a boldogtalan. Legyen zsibbat maradtom maradása, amerre festett képed elhalad. Úgy legyen annál béna megállása, hogy lássa te sújtó irgalmadat. Terjeszd ki jóságodat a rontóra. Áraszd ki mennyed súlyos melegét, hamuhintőbe, rongya szaggatóba. Ne fogadd el. Legyen ingyen elég. Ne ahogy szeretné, lakolton lakolva. Semmiszt ki poklából. Ne lelne mást, kötényed előtt is csak a jó előre odalökött, teljes feloldozást. Nyelve, görcse, imája, füstje felfelé szálljon. Úgy, amint nem illeti meg. Belekiált, puszta visszakiáltson. Add magad, mint még soha senkinek. Add nagy tisztességed a sivalkodónak. Verd ki kezéből a mérget, a kést. Talpán velőkig érezten érezzen pajzsodon feltartó gondviselést.
Határgyőző minden reggeli áldás című versét Szegvári Menyhért mondta el. Határgyőző, építész, Kossuth Díjas magyar író, költő, műfordító, filozófus, Gyomán született 1914. november 13-án. 16 évesen már a Zeneakadémián tanult hegedülni, de abba hagyta, mert felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára, ahol 1938-ban szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt falta a filozófusokat, valamint megtanult németül, olaszul, spanyolul, franciául, angolul. Építészként még diploma előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott, 1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntetőszázadba tették, ahonnan 1944 végén korábbi raktársa segítségével sikerült megszöknie. Pestre menekült, a svéd ház lerohanását egy szekrény felső polcán elbújva élte túl, a szovjetek bevonulása után szerencséje és orosz tudása életmentőnek bizonyult, többször mentett meg nőket, asszonyokat az óvóhelyekre bebetörő katonák erőszakoskodásaitól. A béke beköszöntével nehéz, keserű évek következtek, a pártmafia mindenhol utolérte, a Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 1949 közepén elhatározta, hogy disszidál, ám a határ közelében elfogták. A szegedi fegyház és börtönbe került, ahol vallatták, aminek következtében a bal fülére elveszítette a hallását. Miskolcra szállították a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére. Itt ismerkedett meg Cifra György zongora művésszel, akit kőfaragásra osztottak be, és csak fortélyok ellen tudta megkímélni a kezét. Szabadulása után egy évet az állami ipari tervezőirodában dolgozott, később műfordításokat is vállalt. Az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 57-76 között a BBC magyar adásának volt a munkatársa. 25 éven át angol diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából. Két héttel halála előtt részt vett az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából a St. James palotában, Károly trónörökös jelenlétében és fővédnökségével rendezett megemlékezésen. Az író 56-os visszaemlékezéséből olvasott fel. 2006. november 27-én hunyt el Londonban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a fraktnói kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok, és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikos és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első aram elkötelezett az ökumené ügye mellett, továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja, Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézését Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetségé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiinduló pontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelki erejével tovább működik. Megszenteli és maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket, és a szeretet közösségben épít. A Szent Liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli, és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
Corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo.
Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az igehirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a Szent Lélekben Isten hajlékává építi. Mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
Karolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az európai érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a szentség nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttélésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában védelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a Szentszék készségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az Európai Érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Walesa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról. Nagy szeretettel köszöntöm stúdión gyakori vendégét, Tusor Péter történészt, az éppen 10 éve Fraktnói díjjal kitüntetett Fraktnói Vilmos római történeti kutatócsoport vezetőjét, aki nem csak rendszeresen jár kutatni a vatikáni levéltárakba, hanem sokszor vele együtt jönnek munkatársai és diákja is. Most is népes csoporttal érkeztél. Kérlek, kedves Péter, mutasd be őket!
Így van, 13-an jöttünk ki most az Örökvárosba, Fraktnói Kutatócsoportnak régi törzstagjai és ifjú utánpótlása 3-4 fővel, illetve a kollégium professzorum Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
Éppen erről szeretnék kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-an mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, nem az első sorban ülhettek és megtapasztalni az egyháznak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen egy pünkös környékén.
És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt az a személyes találkozás?
Tudj, ez egy rövid baccsa Mánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílott. Pár másodperce nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a katolikus egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal mutattam is hát, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
Most arra kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja, egy személyes találkozás a Szentatyával, és azon túl szakmai szempontból?
Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete, kutatunk a különféle gyűjteményekben, szentszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek az eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
Egy szép nálam. Zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraktnói Vilmos és a püspöki kar, mit rejt a cím?
Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért Fraktnó és a Püspöki Kar között 1910-1913.
Miért kellett küzdeni?
Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtött össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett a ő magántörténeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját váradi kanonoki és Szent Jobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történet és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
Mégpedig?
Mégpedig, hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nem csekély jövedelem, hanem a váradi ordinárius, ugye, mert váradi kanonoki jövedele, és a Szent Jobbi apátság is a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait egy célra, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
Igen, Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valós volt?
Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk a Prohászka féle irányzat, Fraknói is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Na, elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolt a Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a Fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani
az. És akkor lett ez az állami részvétel és közreműködés.
Igen.
Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevis Tibor vezetésével, hiszen már önök Lebesberg féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az olasz-magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még 1910-13-ban. Fraknói, amikor letette ezt a tervét, és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, ami szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint megvolt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt. Viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a Pápai Magyar Intézettel fog szárba szökkenni, tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei. Ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
Igen.
És további jó kutató munkát.
Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette a Fraknói Kutatócsoport honlapján, az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető. institutumfraknói.hu.
Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesay László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Évem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus főpapi imájának utolsó része már rólunk is szól. Nem csak az utolsó vacsorán jelenlévő apostolokért imádkozik, hanem mindazokért, akik majd az ő tanúság tételük hatására hisznek benne, vagyis minden idők hívőiért. Jézus számít ránk, és épít tanúság tételünkre és hitünkre. Ez az isteni előrelátás és szeretet reményt ébreszt bennünk pünkösd előtt. Nem ismeretlen útra készülünk, hanem olyanra, amelyet Jézus imádsága kísér. Mit kér számunkra, hogy mindnyájan egyek legyenek? Tegnap már találkoztunk ezzel a gondolattal, ma ismét az egységért könyörög, de most nem csak a tanítványok között, hanem minden hívő közösségért. Ez az egység nem szervezeti vagy pusztán emberi összetartás, hanem olyan közösség, amelynek mintája az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretett közössége. Az egység nem csupán belső ügy, hanem a misszió és a missziós lelkület erőforrása. A Szentlélek eljövetele nem egyéni lelkesedést eredményez, hanem azt, hogy az egyház, az élő közösség elindul tanúságot tenni. Ezért olyan fontos, hogy nyitott szívvel, közösségi lelkülettel készüljünk pünkösdre. A lélek ott tud működni, ahol van egység, béke, kölcsönös szeretet, ahol az ember nem önmagáért él, hanem Istenért és vele barátaiért. Jézus azt kéri, hogy eljussunk az örök élet teljességébe. Jézus szava és jelenléte által az Atya szeretete költözik szívünkbe. Ezt a szeretetet hozza el a Szentlélek pünköstkor, élő, mozdító, egységet teremtő szeretetet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk élőben. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 95-ös éneke, az Éneklőegyház 157-es, és a Szent vagy Uram 97-es éneke csendül fel a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 95-ös és 97-es, illetve az Éneklőegyház 157-es éneke hangzik el a szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.